kedves hallgatóink, pedig nem is beszéltünk össze Püspök atyával, és ő is ma tényleg a nevelésről, pedagógusokról, tanításról beszélt. Most pedig a telefonvonalban már ott van Pál Gergely, igazgatóhelyettes úr is.
Dicséretessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Pár nappal ezelőtt beszélgettünk telefonon, hiányzik nem csak igazgatóhelyettes úr, hanem a családja. Bevezetőképp, hogy a Mária Rádió hallgatói képben legyenek. A Vörösvári úti templomban van egy úgynevezett Mária háza, szűzanya háza, aminek Prontfai Vera volt, aki a szőnyegét adta, és ott abban a Mária házban szokott játszani igazgató úr két kislánya. És nagyon sokszor nem is tudták talán az óbodaiak, hogy aki ott ül a lányai között a szűzanya házában, az egy tanárember, az egyik budapesti középiskolának igazgató helyettese. Azt hiszem, hogy ehhez már csak azt kellene hozzátenni, hogy mit érez akkor, amikor ott ül a szűzanya házában, mit érzett és miért ült egyáltalán oda, utána kezdjük a beszélgetést.
Köszönöm a személyes kérdést atyának nyitásként. Hát nagy örömet mindenek előtt természetesen, és egyfajta otthonlétet érez ilyenkor az ember, azt gondolom, magában a templomban is, és azon belül ebben a kis házikóban is. Feladatunk, ha már ugye pedagógia és tanítás és oktatás a téma, az, hogy a saját gyerekeinket is neveljük, illetve közel vigyük a Jóistenhez ebben az esetben, és ezt ott éppen elsősorban szülőként élem át, nem pedig tanárként természetesen, bár a kettő sokszor nehezen elválasztható.
Ez az, és én most találtam rá arra a gondolatra, amit csak úgy sejtettem, hogy miért ül oda, ahogyan az egyik óvónő, aki szervezte a jövő heti műsort, hasonlóképpen beült a gyerekek közé, hasonlóképpen teszi ezt igazgatóhelyettes úr.
No. Igen, azt gondolom, hogy kell egyfajta hitelesség és egyfajta példamutatás, ami kulcs momentuma, azt gondolom, a pedagógiának is, meg azt gondolom, hogy a papságnak is, a Jóisten felé vezetni ugye a többieket, és nekem jobban esik ott ülni a gyerekekkel, és nem csak utasításokat adni mondjuk a padból, hogy így viselkedjél, vagy úgy viselkedjél, hanem együtt lenni velük, átélni ott éppen azt a játékot, vagy éppen azt a lelki élményt, ez azt gondolom, hogy így sokkal hitelesebb, és nekem is komfortosabb.
Akkor kezdjük a sort azzal, hogy Piarista gimnáziumba járt, mikor határozta el, hogy pedagógus lesz, és mi volt a motivuma ennek?
Igen, ahogy atya mondja, 1996-ban itt a budapesti gimnáziumban érettségiztem, és aztán humántudományokat éreztem magamhoz legközelebb állónak. Német szakot és történelem szakot végeztem az ELTE bölcsészkarán. Nem úgy mentem neki az 5 éves, 6 éves tanulmányaimnak, hogy belőlem feltétlenül tanár lesz, bár volt egy jó és közeli példa előttem. Édesapám matematikus, aki az ELTE természettudományi karán, aztán az informatikai karán oktatott évtizedeken keresztül, ma már nyugdíjas, és azért az ő tanársága, tanári léte meghatározó volt. Ezen kívül volt számos pozitív példa előttem, szerzetes tanáraim közül, világi tanáraim közül, akiket akár az általános iskolából, akár a gimnáziumból megismertem, és aztán az egyetemi éveim alatt érlelődött folyamatosan bennem az, hogy elvégezzem a tanárszakot is, tanárképzést is, és aztán a gyakorló tanítások az egyetem végén azok adták azokat a közvetlen pozitív visszajelzéseket, hogy nekem lehet dolgom ezen a pályán, illetve ebben a hivatásban. Tehát én egy ilyen érlelődő típus voltam ezen a téren, ha szabad így fogalmazni.
Mielőtt a konkrét dolgokra kérdeznék, amikor aztán úgy gondolta, hogy tanár lesz, érezte azt, hogy lelkileg is szükséges jó tanárnak lenni, és mit tett meg annak érdekében, hogy ilyenné váljon? Én ezt így fogalmaznám meg, hogy be tudjon ülni a Mária házába a földre, a lányai és a gyerekek közé.
Igen, ez egyfajta tudatosságot megkövetel, amit az ember éveken, évtizedeken keresztül épít, vagy épített föl magában, nyilván sok-sok külső segítséggel. Számomra mindig az volt a meggyőző, hogyha valaki ugyanazt teszi, mint amit elvár a többiektől, talán erre utaltam már halványan egy korábbi megjegyzésemben is. Tehát nekem mindig azok voltak a hiteles egyéniségek, akik mondjuk velünk túráztak és ugyanúgy eláztak. Legyen az mondjuk a pirista osztályfőnököm, Urbanek Rudolf tanár úr, mint ahogy mi is eláztunk. Tehát nekünk picit jobb volt eláznunk a rettenetes esőben, hogyha tudtuk, hogy ő is egyébként ugyanezt a nehézséget szenvedi. Tehát számomra mindig ez volt az igazán hiteles, és én is valami ilyesmi akartam lenni a saját diákjaim számára. Ugye történelem az egyik szakon, bocsánat a párhuzamért, ugye van az a fajta hadvezér, aki azt mondja a katonáinak, hogy előre, és van az a típus, aki azt mondja, hogy utánam. Azt gondolom, hogy én az utóbbi típusban szeretnék inkább tartozni.
Bekerül tehát Budapest egyik jó szintű, jó nevű iskolájába. Mik voltak az élmények, hogyan indult, hogy ennek végén igazgató helyettessé vált?
Igen, ez a egyik belvárosi gimnázium az ELTE-nek, tehát az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek az egyik gyakorló gimnáziuma, ahol én immáron a 19. tanévemet kezdtem meg idén. Itt voltam kis tanár, azaz tanárjelölt, ahol már rögtön nagyon pozitív megerősítéseket kaptam az akkori vezetőtanáromtól, kollégáktól, leendő kollégáktól, illetve a gyerekektől is. És aztán éppen úgy adódott, hogy nagyon-nagyon sok német óra szabadult föl az azt követő tanévre, és aztán marasztaltak, hogyha lehet így fogalmazni, ami nekem jól esett és egybevágott a terveimmel. És aztán egy év után, az első év után rögtön osztályfőnökséget is vállaltam, illetve kaptam, mint feladat. Azt gondolom, hogy ez talán az egyik csúcsa a tanári létnek. 6 éven keresztül vezettem egy társaságot, akik 2009-ben érettségiztek, egy nagyon-nagyon szerencsés összetételű, azóta is nagyon hálás a velük való kapcsolatom, tudunk egymásról. A lányok például most válnak édesanyává sorba ebből az osztályomból, és nagyon-nagyon jó mindig, hogyha megosztják velem ezeket az élményeket. Vice versa, én is mindig büszkén posztolok egy-két fotót a Facebook csoportunkba a saját lányaimról. És aztán az osztályfőnökségem, ahogy 2009-ben kiment, leérettségizett ez a kedves társaság, utána talált meg az akkori igazgató azzal a feladattal, hogy vállaljam ezt az alapvetően szervezési, illetve részben pedagógiai munkákat magába foglaló feladatkört, és aztán azóta már ugyan másodigazgató, nota bene egy másik piarista diák egyébként, teljesen véletlen még az osztályfőnökünk is azonos, Csapozi Zoltánnak hívják őt máma, tehát immáron a többedik igazgatóm alatt szolgálok és végzem ugyanazokat a nagyjából, ugyanazokat a bár persze folyamatosan változó feladatokat.
Nagy kérdés, hogy mi ennek a tanévnek az alapmottója? Az iskolájában, Budapest mondom egyik legjobb iskolájában, milyen mottóval indulnak a tanárok? Mi az, amit szeretnének megvalósítani?
Alapvetően ugye régi új élményünk, és ezt látjuk egymáson is a kollégákkal, és látjuk a gyerekeken is, most itt tegnap-tegnap előtt két részletben tartottuk a tanévnyitót, voltunk már órákon is, tehát kapcsolatban léptünk újra, végre élőben a gyerekeinkkel. Az együttlét ereje, azt gondolom, olyan nagyon jó volt egymást élőben látni, és nem egy laptop képernyője mögött egy-egy fekete négyzet mögé odaképzelve ugye a gyereket, vagy akár egymást a kollégákkal. Tehát a személyesség ereje az egyik, amit fontosnak tartunk. A másik, amit célként kitűztünk, és igazgató is utalt erre az egyik évnyitós beszédébe, egyébként Benedek Tiborra, illetve az ő egyik mottójára reflektálva. Benedek Tibor csak nagyon röviden nyilatkozott egy ilyen életrajz ihletésű interjúban egyszer úgy, hogy ő nem volt igazából semmiben kiemelkedő, ami a sportot illeti. Se az úszásban, se a labdaérzékben. Amivel viszont kiemelkedett a társai közül, az az akarat, a jó értelemben vett akarat. Tehát, hogy én akarom a legjobban. Ezt próbáltuk egy picikét a gyerekek felé közvetíteni. Nyilván ez nem szabad, hogy egy görcsös, meg mindent elsöprő akarat legyen. Ez inkább egyfajta belső motiváció, azt gondolom, amit a gyerekeinken is látunk. Tehát mi diákjainkat szokták dicsérni, hogy milyen jó diákok, milyen kiváló képességűek, azért nálunk is nagyon sokfélék a gyerekek. Ami elmondható róluk, az talán tényleg az, hogy motiváltak, szeretnek együtt lenni, és szeretnek közösségben tanulni, új ismeretekhez jutni. Úgyhogy valahogy ezen a fronton és ezen az ösvényen indulunk el. Nagyon-nagyon sok természetesen a bizonytalanság, az előre nem látható kanyar, de ebből a nehéz helyzetből, pszichológiailag is nehéz helyzetből próbálunk mindig a pozitívumokra koncentrálni.
A jó pap holtig tanul, a jó pedagógus holtig tanul, saját családjában hogyan kezdték ezt a tanévet?
sajátos volt ez az évkezdés is, hiszen a nagyobbik lányunk, akit Tatya is emlegetett már, Nóri, ő most kezdte az első osztályt, pont ott az említett vörösvári úti templommal átellenben. Úgyhogy egy egészen új környezetben és egészen új feladat és feltételrendszerrel indította ezt az évet. Két nap van még csak mögötte, de nagyon-nagyon boldogan jött mindig haza. Nem fáradt el olyan nagyon, mint ahogy én arra számítottam, de ez talán nem is probléma. Talán azt jelzi, hogy fogja bírni majd a terhelést, úgyhogy most van egy iskola kezdünk, akivel azért nyilván máshogy és többet kell majd foglalkoznunk délutánonként is, hogyha hazaér. A kisebbik ő nem váltott, ő ugyanazon az óvodán belül maradt, de hát azért most neki is új, hogy nincs már ott mellette a testvére, ami lehet, hogy ahhoz vezet majd, hogy jobban ki fog tudni picit bontakozni, tehát nálunk is van azért újdonság. És hát nem könnyű itt bent helytállni, ezt talán feleségem is érzékeli rajtam, mikor hazamegyek. Nagyon-nagyon sok a tényleg nem tervezhető napi probléma, és újra és újra felmerülő új szempont, ami mentén most meg kell próbálnunk nem kapkodva, hanem tényleg valamilyen koncepció szerint eljárni. Itt elsősorban a kollégákra és a diákokra gondolok, hogy az ő egyedi problémáikra, ha bármit, ne adj Isten, akár a betegséggel kapcsolatban új körülmény felmerül, akkor hogyan járunk el tervezetten és bölcsen. Szóval nem könnyű, és nagyon sok újdonság van, de próbáljuk jókedvűen és optimistán csinálni. Az optimizmus, azt gondolom, ha atya itt párhuzamot vont a papi lét meg a tanári lét között, akkor mind a két hivatáshoz hozzátartozik. Az atyák és a papok is abban bíznak nyilván, hogy a vezetett nyáj az hallgat rájuk, és hogy jó irányba terelődik. Mi is így vagyunk a részben a saját kollégáinkkal, a részben pedig a gyerekekkel, a diákjainkkal.
Saját népségét és a diákjai tanítványai szeretettel köszöntöm, és az Úristen áldja meg, hogy ilyen nagyforgalmú tanévkezdés napján vállalta a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen, megtisztelő volt, nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok atyáiknak is, és minden kedves rádióhallgatónak.
Igen, kedves hallgatóink, azt hiszem, hogy a feladat most már abszolút ismert, hogy imádkozni, imádkozni, imádkozni az iskolákért, a gyerekekért, pedagógusokért, ezért a furcsa helyzetért, mert azért, ahogy itt az igazgató és helyettes úr is elmondta, azért nem könnyű nekik. Tehát ugye nap mint nap odafigyelni, hogy most mi a helyzet, nyilván lesznek változások, problémák, jönnek újabbak és újabbak, és ezeket mind szépen nyugodtan kell megoldani, hogy a gyerekek lehetőleg minél inkább biztonságban érezzék magukat.
És a legfőbb motto, hogy ne féljetek.
Köszönjük. Tehát ne féljenek.
Igen, és akkor most egy picit összefoglalnánk a mai reggelt. A szokásunktól eltérően ma egy beszélgetéssel kezdtük, egy telefoninterjúval kezdtük a reggelt, mégpedig Horváth Bálint igazgatót kerestük a Piarista iskolából, aki nagyon érdekes módon és nagyon hasonló dolgokat mondott el, mint amit éppen most Pál Gergely igazgatóhelyettes úr is elmondott, hogy nyilván egy közös lelkiség az alapja ezeknek a véleményeknek, meg hozzáállásnak, hiszen a piarista hatás mindenütt ott van, mind a kettőnél ott van.
Aztán megkérdeztük az evangéliumot, nagyon érdekes volt a válasz, Nagy Szergely Gerd pápának a tanításán, példáján keresztül.
Igen. Én az, hogy atya kérdezte, hogy hát mit gondolunk, hogy mit csináltak ezek a halakkal. Én nekem az volt az első gondolatom, hát, hogy ott hagyták, hogy akinek szüksége van rá, vigyen. És ők pedig elindultak Jézus után, hogy kövessék Jézust.
És vajon a halak ott maradtak a földön?
Nem, már biztos jöttek rászorulók, és elvitték. Nekem ez volt a gondolatom.
Gondolkodjanak rajta.
Nekem a kulcsmondatom ebből csak az, hogy mindent csak kapunk, de nem ragaszkodhatunk hozzá.
No, és hát beszéltünk persze itt sok mindent a vírusról, és hát a szülőknek is milyen nagyon nehéz helyzete van, és úgy tűnik, hogy nem nagyon tudunk már megszólítani, pedig szerettünk volna egy ötgyerekes családapát is megszólítani, méghozzá Vásárhelyi Dánielt, akit a kedves hallgatók jól ismernek, hiszen műsorvezetőként is a Mária Rádió munkájában részt vesz, és bizony számára se könnyű valószínűleg 5 gyerekkel tanévet kezdeni, de hát sajnos úgy néz ki, hogy már ez nem nagyon fér be. Így aztán azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint elköszönünk, és mi is kérünk imádságot személy szerint Áginak, Ágiért, és a pici poszak lakójáért, és az otthoni két gyerekért és férjéért, ugye, hogy ebben a nagyon különleges helyzetben szépen tudják elrendezni a családi dolgaikat, és a Jóisten segítse őket, és atyára pedig vigyázzon, ahogy atya emlegette, ugye, hogy már abban a korban van, amikor már védettséget kér az ember. No, tehát, hogy vigyázzunk az atyáinkra is, és hát mindenkiért. Én magam is a közlekedésem miatt, ugye, mert most azért elég sokat kell közlekednem, hogy beérjek a rádióba, és tényleg magukra is vigyázzanak, és a hozzátartozóikra is, és ha lehet, akkor csak annyit tegye, annyira menjenek el otthonról, amennyire nagyon szükséges. Ő szeretettel elköszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Jó Isten áldja mindnyájukat.
Quirin Károlyné, Mándi Ágnes.
Barátné Hajdú Ágnes.
És Bajzát Ferenc atya.
Ez a csütörtök reggeli stáb.
Isten áldjon mindnyájunkat.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.